Kincsek Izsaiás könyvéből. Írta Ellen Joseph Wagoner. Második fejezet. Isten ügye az ítéletben. Wagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán. Izsaiás első rész 10-től 20-ig terjedő versek. Laut fordítás. Halljátok az Jehova szavát, Szodoma fejedelmei. Fogjátok fel fületekkel Istenünk tanítását, Gomora népe. Minek nekem véres áldozataitok sokasága, mondja Jehova. Elegem van kos áldozatokból és a hízott állatok hájából. Bikák, bárányok és bakok vérében nem lelem kedvemet. Mikor eljöttök, hogy megjelenjetek színem előtt, ki kívánta ezt tőletek, hogy így tapossátok udvaraimat? Nem utassatok be többé haszontalan áldozatokat. Tömjén, utálat számomra, az új hold, a szombat és az ünnepi összejövetel. Nem tűröm a bűnt és az ünnepi gyülekezetet. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli a lelkem. Terhemre lettek, belefáradtam, hogy elviseljem. Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek. Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosakodjatok meg, tisztítsátok meg magatokat. Távolítsátok el gonosz tetteiteket szemem elől. Szűnjetek meg rosszat cselekedni, tanuljatok jót tenni. Keresétek a jogot, siessetek segítségére az elnyomottnak, szolgáltassatok igazságot az árvának, védelmezzétek az özvegyet. Jöjjetek és szálljunk perbe, mondja Jehova. Ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó. Ha vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha készek vagytok meghallgatni, majd a föld legjavából esztek. Ha azonban vonakodtok és ellenkeztek, kard emészt meg titeket. Bizony az Úr szája szólt. Aki teljes mértékben meg akarja érteni e versek mélységét, annak nem szabad elmulasztania, hogy a múlt heti leckében idézett versekkel együtt olvassa. Tanulmányozásunk során gyakran kell majd hivatkozni rájuk. A maradék. Ha Jehova nem hagyott volna nekünk egy maradékot, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához hasonlítanánk. Szodoma és Gomora teljesen elpusztultak. De ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger homokja, csak a maradék üdvözül. Róma 9.27. Mert megvan írva, íme elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. Malakiás 4.5-6. Látjuk tehát, hogy a most tanulmányozott Ézsaiási profécia különösen az utolsó napokra vonatkozik. A maradék az utolsó nemzedék. E szavak pedig az Úr közvetlen eljövetele előtti állapotokat írják le, amikor a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24.12. Amikor olyan nehéz lesz hitet találni a földön, hogy keresni kell azt. Lukács 18.8. És amikor az egyház ugyanazt fogja vallani, mint a pogányok. 2 Timóteus 3.1-5-ig és Róma első rész 28-32-ig. Az Isten egyháza annyira megtelt gonoszsággal, hogy az Úr Szodomának és Gomorának szólítja. Ézsaiás 1.10. Az olvasók különösen figyeljen erre az igazságra, mert nem vádaskodás céljából van leírva, hanem azért, hogy hangsúlyozza Isten irgalmasságát, amelyről a folytatásban lesz szó. Haszontalan Isten tisztelet. Hasonlítsuk össze Ézsaiás első rész 11-től 15-ig terjedő verseket az Ámos 5. rész 21-től 24-ig terjedő versekkel. Bár azt a tanácsot kapjuk, hogy ne hagyjuk el gyülekezetünket, a vallás semmiképpen sem a gyülekezetbe való járásból áll. Vannak idők, amikor minden vallásos istentisztelet utálatos az Úr előtt. Az Úr zajnak nevezi az éneklést, az imádkozás pedig utálatos ő előtte. Senki ne gondolja azonban, hogy ez azt jelenti, hogy az Úr mindig megtagadja a bűnösök bocsánat kérésének meghallgatását azon az alapon, hogy túlságosan bűnösök ahhoz, hogy megbocsátást nyerjenek. Távol áll ettől a gondolattól. A Szentírásnak ez a része, amelyet tanulmányozunk, éppen az ellenkezőjét tanítja. De az Urat nem lehet megtéveszteni jelentéktelen édes szavakkal. A hizelgés nem csiklandozza a fülét. A képmutató ember nem az, aki nem ismeri önmagát, hanem az, aki rosszat akar, miközben jót kér, semmit sem kap az Úrtól. A képmutatás utálatos. Az önigazult farizeusok, akiknek élete külsőleg a tisztesség mintaképét mutatta, miközben képmutatók voltak, a legcsípősebb szemrehányások alanyai voltak Jézus részéről, amikor ő nagy szeretettel vonzotta magához a vámszedőket és a paráznákat, akiknek élete tele volt bűnnel, de őszintén vágytak valami jobbra. Haszontalan imák. Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek, akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg. Milyen rettenetes kijelentés. Mégsem kell egy léleknek sem csükkednie. Aki bocsánatot kér az Úrtól, soha nem lesz elűzve. Az Úr mindnyájunkat hív. Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. De az Úr nem gyönyörködik a vér látványában, vagyis a véres tettek nézésében. És amikor az emberek véres kezüket nyújtják ő felé, felkínálva neki igazság gyanánt rossz indulatukat, ő elfordítja tekintetét. Ez nem igazi imádság, hanem egyszerűen csak ima gyártás. Imát mondani teljesen mást jelent, mint imádkozni. Az ember elmondhat egy imát, amelyet valaki más fogalmazott meg, és az ő szájába adta, vagy amelyet ő maga talált ki, és amit olyan jól megtanult, hogy emlékezetből el tudja mondani. Ez azonban nem imádkozás. A világon senki sem olyan tudatlan, hogy ne lenne fogalma, hogyan kell az Úrhoz elfogadható módon imádkozni. Az az ember, aki egy másik embertől függ az imádkozás tekintetében, nem fog imádkozni, még ha naponta ezerszer ismétli is el. Az ima egyszerűen azt jelenti, hogy kérjük, amit szeretnénk. Természetesen az Istentől jót kell kérnünk, hiszen ő csak jót tud adni. Nos, ha az ember akar valamit, akkor ő tudja, hogy akarja azt. Akkor olyan egyszerű számára, hogy kérje, mint ahogy egy gyermek kér egy darab kenyeret, amikor éhes. Aki éhes, annak nincs szüksége arra, hogy valaki megmondja neki, hogyan kérjen valami ennivalót. Ugyanígy, aki szomjazik és éhezik az igazságra, az jobban tudja, hogyan kell azt sikeresen kérnie, mintha valaki megmondaná neki. Egyetlen szülő sincs, aki megtagadná, hogy ételt adjon a gyermekének, ha az éhes. De nincs olyan anya sem a világon, aki meghallgatná gyermekének kérését, aki akár éhes, akár nem, formálisan közölné kérését, hogy adjon neki enni. Az anya jobban fogja figyelni gyermeke táplálék iránti szükségét, mint a szavait. A dán és svéd Biblia ugyanígy adja vissza a 12. verset. Mikor eljöttök, hogy megjelenjetek színem előtt, ki kívánta ezt tőletek, hogy így tapossátok udvaraimat? A 13. vers utolsó részét az imént említett és más nyelvek így adják vissza. Nem tűröm a bűnt és az ünnepi gyülekezetet. Az Úr így hangsúlyozza az őszintesség iránti vágyát. Undorító az Úr számára az az ember, aki bűneit a jámborság köntösével fedi el, és szaporítja a vallásos formákat, hogy elterelje a figyelmet gonosz tetteiről. Ugyanakkor a legmegátalkodottabb bűnös, aki meg akar szabadulni gonosz útjaitól, az Úr leggyengédebb szeretetének tárgya. Áldozatok az igazságért. Ne áldozzatok többé hiába való áldozatokat. A hiába valóság ürességet jelent. A hiába való áldozat olyan áldozat, amely semmit sem tartalmaz. Itt megtanuljuk, hogy az Úrnak nem tetszenek az üres formák és szertartások. Az igazi Isten tiszteletben nincs helye a hiába valóságnak, hogy a valósághoz képest mást mutassunk be. Isten az őszintességet kívánja. Amikor Dávid súlyos bűnt követett el, tudta, hogy az áldozatbemutatás nem fog tetszeni az Úrnak. Nem kívánod az áldozatot, különben adtam volna neked. Az égő áldozatban nem találsz örömöt. Jobban szereti az Úr az engedelmességet, mint az áldozatot. Amikor az ember vétkezik, Isten nem azt akarja, hogy az igazság pótlékával járuljon elé, hanem magával az igazsággal. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. 4. Zsoltár, 5. verse. Bízzatok az Úrban, aki megadja a szükséges igazságot, hogy senkinek se kelljen mezítelenül előtte megjelennie. Te akkor leszel megelégedett az igazságosság áldozataival. Mosódjatok, tisztuljatok meg. Kinek mondják ezt? Azoknak, akik a lehető legrosszabbak. A törvénytelenséggel megterhelt népnek, a gonosztevők magvának, a romlott gyermekeknek. Azoknak szól, akik tele vannak a bűn undorító leprájával, akiknek egész valójuk tetőtől talpig csupa seb és dagadás és kelevény. Még az ilyenek is lehetnek fehérek, mint a hó. E megtisztulás valóságáról bőséges bizonyítékot találunk a Szentírásban. A szíriai Naamán leprás volt, és elment Elizeus prófétához, az Úr szolgájához. Az Úr szava azt mondta neki, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. 2 Királyok 5:10. Röviden azt mondta, amit az általunk tanulmányozott szövegben olvashatunk. Mosódjatok, tisztuljatok meg. Ézsaiás 1:16. És Naamán egy kis harag után megtette, amit parancsoltak neki, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult. 14. vers. Vajon a Jordán vize okozta a gyógyulást? Igaz volt, hogy a Jordán vize sokkal jobb volt, mint a damaszkuszi folyók vize? Természetesen nem. Ami megtisztította őt, az az Úr szava volt, amelynek engedelmeskedett. A próféta nem mondta neki, hogy tisztuljon meg a saját ereje által, és nem is várta el tőle, hogy megtegye, hanem az Úr kimondta a szót, és az megtisztította a leprától. Ebben az esetben az Úr szavának tisztító erejét látjuk. De az eset még nem teljes. Jött egy leprával teli ember, és azt mondta Jézusnak: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus abban a pillanatban válaszolt: Akarom, tisztulj meg! És azonnal letisztult annak poklossága. Máté 8:2-3. Ami Naamánnal történt, ugyanaz történt meg ezzel az emberrel is, csak ebben az esetben Jézus nem használt látható eszközöket. Ha csak Naamán történetét ismernénk, akkor talán azt gondolnánk, hogy a víz volt az, ami megtisztította. És ha csak annak az embernek az esetét ismernénk, aki Jézushoz jött, akkor lemaradnánk az első példában tanított lenyűgöző leckéről. De mindkettő együttvéve azt tanítja nekünk, hogy az Úr megtisztít minket a víznek fürdőjével az ige által. Efézus 5:26. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek. János 15:3. Tele vagyunk a bűn tisztátalanságával, és az Úr azt mondja nekünk, ahogyan a lepra tisztátalanságával teli embernek is mondta: Akarom, tisztulj meg! Vajon az Úr azt várta, hogy a leprás elmenve meggyógyítsa önmagát? Bizonyára nem. Tudta, hogy ez lehetetlen. Mit kellett tennie az embernek? Csak el kellett fogadnia az Úr szavát. Az ő esetében a hit már jelen volt, míg a büszke Naamán esetében Isten bizonyítékot várt arra, hogy alázattal elfogadja az ígét. De mindketten az Úr szava által tisztultak meg. Az Úr szava gyógyító gyógyszer. Az Úr szava életük azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek gyógyszer. Példabeszédek 4:22. Az ő parancsolata örök élet. János 12:50. Isten azt mondta: Hajtson a föld gyenge füvet, és így is lett. Azt mondta: Legyen világosság, és azonnal világosság lett. Jézus azt mondta a leprásnak: Akarom, tisztulj meg, és azonnal tiszta lett. Ugyanezt mondja nekünk is: Mosódjatok, tisztuljatok meg. És ha nem vagyunk túl büszkék a szó elfogadásához, akkor azonnal megtisztulunk. Nem számít, hogy mennyire vagyunk bűnösek. Minél nagyobb a szükség, annál nagyobb az ajánlásunk Isten kegyelmére. Megbocsátja vétkeinket, egyszerűen azért, mert azok nagyok. 25. Zsoltár, 11. vers. Egy ügy a bíróságon. Jöjjetek és szálljunk perbe, mondja Jehova. Ézsaiás 1:18. Különösen figyeljünk erre a versre, ahogyan e tanulmány elején szerepel. Jöjjetek és szálljunk perbe. Ez a bíróságok nyelvezete, és összhangban van a német, svéd és dán fordítással, amelyek így szólnak. Jöjjetek tehát, álljunk együtt a bíróság elé, mondja Jehova. Ez a héber szó szerinti fordítás. A kifejezés ugyanaz, mint Jób 23. rész 7. versében, ahol kétségtelenül egy ítélet jelenetről van szó. A Bibliában sehol máshol nem használja az itt előforduló héber szót azzal az értelemmel, amit általában az okoskodni szóval fejeznek ki. 1 Mózes 31. rész 37. versében fordul elő: Add elő itt az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyenek ítéletet kettőnk között, ahol egyértelműen az ítélkezési ügy gondolata jelenik meg. Az a gondolat, hogy egy bírósági ítélet van folyamatban, már a profécia első versében is szerepel. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld. A felhívás csendre int a tárgyalóteremben, mert egy nagy ügy van folyamatban, amely az egész világegyetemet érinti. Ez a gondolat, amely Ézsaiás proféciájának legelején kerül képbe, az egész profécia során nagyon hangsúlyos, és gyakran lesz alkalmunk hivatkozni rá. Ezért érdemes most egy kicsit külön tanulmányozni. Ha egyszer megértettük a gondolatot, látni fogjuk, hogy ez egész Bibliában megjelenik. Két szöveg foglalja össze az egész előttünk álló kérdést. 51. Zsoltár 6. versében ezt olvassuk. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Lapozzuk most a Bibliát Róma 3. rész 4. verséhez, ahol ezt olvassuk. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. Az első példában Isten a bíró, a másodikban pedig a vádlott, aki mégis győzedelmeskedik az ügyében. Ugyanaz a lélek, aki az első vers szavait ihlette, ihlette az idézetet is, így ugyanazt kell jelentenie mindkét kifejezésnek. Így megtudjuk, hogy amikor Isten megítéli a világot, akkor egyúttal az ő ügye is perbe lesz fogva. Ez azt jelenti, hogy az ítélet egyszerűen annak az ügynek az összessége, amely azóta van folyamatban, amióta a bűn belépett Isten világegyetemébe. Istent igazságtalannak nyilvánították, nem csak a sátán, hanem mindazok, akik bűnt követtek el. Mert mindnyájan vétkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ezért, aki cselekedetei által akarja megigazítani saját magát, ezzel kijelenti, hogy Isten igazságtalan. Aki nem hajlandó elismerni magát bűnösnek, ezáltal önmagát igazítja meg. Ezért, ha az embereknek igazuk lenne, ez azt bizonyítaná, hogy Isten téved. Aki nem hajlandó megvallani bűneit, még ezzel a visszautasítással is igazságtalansággal vádolja Istent. Ugyanezt teszik azok is, akik elismerik, hogy bűnösök, de kételkednek Isten megbocsátó készségében. Nyilvánvaló, hogyha be lehetne bizonyítani, hogy Isten bármilyen igazságtalanságot követett el, akkor nem ítélhetné meg a világot. Ahhoz, hogy a lázadás örökre le legyen győzve, hogy soha többé ne üsse fel fejét újra, a világegyetem minden teremtményének látnia kell, és el kell ismernie Isten igazságosságát. E világ lakói közül most nagyon kevesen teszik ezt, de az ítélet világossá fogja tenni a dolgokat. A nagy ítélet célja nem az, hogy felhatalmazza Istent az emberek jellemének megítélésére, hanem az, hogy az emberek meglássák Isten valódi jellemét. Az emberek most az ő oldalára állnak, vagy ellene fordulnak. Eljön az idő, amikor minden rejtett dolog napvilágra kerül. Akkor mindenki látni fogja, hogy Isten mindig igaz és jó volt. Minden térd meghajol akkor, és minden nyelv el fogja ismerni ezt. De már túl késő lesz azok számára, akik addig vártak. Ők az Úr ellen foglaltak állást, és amikor ő megnyeri az ügyét, ők szükségszerűen veszítenek. Másfelől, azok, akik most az ő útját helyesnek nyilvánítva az Úr mellé állnak, ami azt jelenti, hogy az ő útjuk rossz, és akik az ellenállással szemben is fenntartják hűségüket az Úr iránt, még akkor is, ha nem tudják megmagyarázni bizonyos cselekedeteit, természetesen osztozni fognak az ő diadalában. Ennek a nagy ügynek a részleteivel, a megvallás kérdésével tanulmányunk későbbi részében foglalkozunk majd. Amit szeretnénk szem előtt tartani az az, hogy a szóban forgó nagy kérdés Isten jelleme. nála végtelenül több forog kockán, mint bármely embernél. Ez a mi hatalmas vigasztalásunk. Isten igazsága a bűnök bocsánatában nyilvánul meg. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1.9. Aki azt állítja, hogy Isten nem bocsátja meg a bűnöket, függetlenül attól, hogy kinek a bűnei, és nem tisztít meg teljesen minden bűntől, az igazságtalansággal vádolja őt. Az Úr az ő igazsága által bocsát meg, és amikor megvalljuk bűneinket, az ő igazságosságának részeseivé válunk. Ez biztosítja a helyzetünket az ítéletkor. Isten most kihívást intéz hozzánk, hogy vigyük ügyünket az ítélet elé, és esküdteknek hívja az eget és a földet, hogy lássák ők is, van-e akár egyetlen olyan bevallott bűn, amelyet ő nem bocsát meg. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Erről szól az ő ügye. A saját létét teszi kockára ezért. Ez az aspektus, amelyen alapul az ő igazságnyilatkozata és az ő joga, hogy megítélje a világot. Ha Isten hajlandó kockáztatni az ügyét ebben a kijelentésben, mi nem kockáztathatnánk? Az életünk az övével marad, ha ezt megtesszük. Bízni fogunk benne, mert elhisszük az ő jelleméről, hogy bármilyen próbát kiáll. Ez az egyetlen bölcs dolog, amit tehetünk. Mert ha lehetséges volna bebizonyítanunk, hogy ő igazságtalan, akkor semmit sem nyernénk, hiszen ez az ő kormányzásának végét jelentené, és ezzel együtt a mi és minden teremtmény életének végét is. Így láthatjuk, hogy Isten jellemében hibát keresni az ostobaság csúcsa. Olyan ez, mint amikor az ember elvágná maga alatt az ágat, amelyen a szakadék felett áll. De Istenben nem lehet hibát találni. Nincs benne hamisság. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örökkő szálunk van. Ézsaiás 26.4. Ez a felhívás, hogy jöjjünk és bocsánatot nyerünk, a lehető leggonoszabb embereknek szól. Minden bűn sebet ejtett, és az eredmény az, hogy az egész testben nincs épség. Nincs már olyan hely, amelyre a büntetés veszélyét rácsaphatná, ha a bűn növekedne. Az ilyeneket hívja Isten, hogy mindenkinek legyen reménysége és bizalommal jöjjön. Micsoda bátorsággal jöhetünk. Mennyire kitágítja az evangéliumról szóló látásunkat, és az egész témát egy végtelen síkra emeli, túl az önző kérdésen. Üdvözülhetek? Ez Isten ügye, nem a miénk. Neki kell megbocsátania, vagy elveszítenie az életét, mert ő kifejezetten azért adta az életét, hogy megtisztítson minden bűntől, és ha nem tenné, akkor az életét veszítené el. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. The Present Truth, 1899. január 5.